egy átlagos lakásban nagyjából 100 ízeltlábú fajél. Fontos, hogy ez egy amerikai kutatás, és aminek apropóján mi beszélgetünk, hogy mi a helyzet nálunk Magyarországon, nálunk is így van?
Most nálunk ilyen hasonló jellegű, egy viszonylag nagy volumenű vizsgálatot tudom, hogy még nem végeztek, de valószínűleg hasonló lehet nálunk is a helyzet. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy ez a 100 ízeltlábú faj, ami ebben az amerikai vizsgálatban kijött, ez egy átlagos érték, tehát nagyjából olyan 30 és 200 között mozgott ezekben az egyébként családi házakban az ízeltlábú fajok száma. Hát ez persze nagyban függhet attól, hogy milyen évszakban végezzük a vizsgálatot, vagy mondjuk egy panelháznak a 15. emeleti lakásáról beszélünk, vagy mondjuk egy kertes házról, de én azt mondanám, hogy nálunk is hasonló fajszámra lehetne számítani meglepő módon. Egyébként ez egy viszonylag alulbecslés, ez a 100, átlagos 100 ízeltlábú faj, és ebben az amerikai cikkben ők erre kitértek, hogy ők csak az ilyen nagyon látható, könnyen hozzáférhető helyeket mintázták meg, tehát mondjuk nem kezdték el felbontani a padlózatot, meg elmozgatni a nehezebb bútorokat, tehát bár ez a 100 átlagos ízeltlábú szám is magasnak tűnhet, a valóságban ennél jóval több lehet a szám, ami egy átlagos otthonban előfordul.
Ő mennyire becsüli?
Hát ezt így nehéz láthatatlanban megmondani, de hasonló értékek. Tehát azért Észak-Amerikának, illetve Európának egészen hasonló a faunája, tehát mondjuk rokon fajok fordulnak elő, tehát ami mondjuk egy amerikai fajának megvan az európai rokonfaja és vice versa. Viszonylag klímájában sem annyira drasztikusan eltérő, jól emlékszem, Észak-Karolinában végezték ezt a vizsgálatot, tehát szerintem nagyon hasonló értékek jönnének ki nálunk is, már amennyiben külön családi házakban vizsgálnák ezeket. Tehát mondjuk egy emeletes házban lehet, hogy bizonyos csoportokból, mondjuk csótányokból több jön neki, de összességében ott én alacsonyabb fajszámot satszolnék, mint mondjuk egy kertes házban. Ha mondjuk van, ahol tartozik hozzá egy kisebb kert, vagy mondjuk sok növény, mondjuk dísznövény található a házon belül, tehát ez mind mindennek függvénye, vagy milyen sűrűn takarítanak, stb. Tehát ez nagyon sok mindentől függ, de szerintem egészen magas értékek jönnének ki nálunk is.
Ez mitől van így egyébként, hogy beköltöznek a rovarok a házunkba?
Hát ennek több oka is lehet. Viszonylag kis hányadát képezik azok az ízeltlábúak, amelyek kifejezetten kedvelik az ember közelségét. Ezeket nevezzük úgynevezett szünantróp fajoknak. Ilyenek például a sok ilyen fogóhálót készítő pók, vagy a szalonnabogarak, vagy a viszonylag kevésbé ismert fürgetetvek. De a többségük az egyszerűen menedéket keresve érkezik meg a lakásunkba, vagy a házunkba, vagy egyszerűen csapdába esnek. Késő ősszel nagyon sokuk egy téli szálláshelyként tekint az otthonainkra, mert itt próbálnak áttelelni, érzik a meleget, nagyon sokukat egyszerűen a fény csábít be. Tehát összességében az mondható el, hogy nagyon kevés az az ízeltlábú, ami ténylegesen az ember közelségét kedveli, és kifejezetten ilyen úgynevezett háztáj ízeltlábú. A döntő többség vagy véletlenül kerül be, vagy csak egy alkalmi menedékként van jelen a lakásban vagy a házban.
Ha mondjuk egy átlagos magyar lakást nézünk, mondjuk egy kertes házat, akkor hányféle fajjal találkozhatunk leggyakrabban?
Ezek nagy részét valószínűleg a rovarok tehetik ki. Egyébként a cáprágósok, sőt, nem csak a cáprágósok, soklábúak, rákok, tehát lényegében az ízeltlábúak főbb csoportjai mind képviseltetik magukat. A cáprágosok közül pókokat biztosan találnánk minden házban, főképpen a törpepókok azok, amelyek előszeretettel fordulnak elő egy ember közelségében, aztán nagyon gyakoriak még az atkák is, főképpen itt mondjuk a poratkákra kell gondolnunk. Például ebben az amerikai vizsgálatban is azt hozták ki, hogy a házak 75%-ában volt jelen, ezek nálunk is nagyon gyakoriak. Hogyha valakinek porallergiája van, akkor ez a házban élő poratkáknak a következménye, tehát ilyenkor az atkáknak az ürüléke, illetve maga az elpusztult atka, ami egy allergén. Aztán biztosan előfordulnak nálunk is, gyakran lehet látni őket, főképpen a mellékhelységekben, ezeket a pikkelykéknek nevezik őket, de nagyon sok ilyen népies elnevezésük van, cukroska, ezüsthalacska, ilyen nagyon ősi szárnyatlan rovarok nagyon gyorsan mozognak, hirtelen megállnak, megdermednek, erről lehet őket felismerni. aztán csótányokat is jó eséllyel találnánk. Csótányok nagyon rossz hírnévnek örvendenek, de mindösszesen néhány fajuk az, ami kifejezetten ember közelségét kedvelő, a német csótány, vagy a keleti csótány, amerikai csótány. Aztán lepkeszúnyogok, egyébként a kétszárnyúak egy nagyon gyakran előforduló rovarcsoport lakásokban, nem csak a közönséges házi légyre kell gondolni, nagyon sok szúnyog, nem csak feltétlenül csak a csípőszúnyogok, a lepkeszúnyogokat nagyon sokszor lehet látni, ilyen kis moly lepkékre emlékeztető szúnyogokról van szó, teljesen ártalmatlanok egyébként. Vannak vérszívófajaik, de ezek inkább a mediterrán térségben, illetve a trópusokon jellemzőek. Aztán talán kevésbé ismertek a úgynevezett fürgetetvek. Ők lényegében a rajtunk is élősködő ilyen vérszívótetveknek a rokonai, egyébként ilyen gombával, illetve hulladékanyaggal táplálkoznak, nagyon kis aprócskák, néhány milliméteresek, de nagyon gyakran fordulnak elő nálunk is. Aztán a hangyák. Ez a fáraó hangya az egészen sok lakásban van jelen, ez egy trópusi faj, és igazából a szabad természetben itt a mérsékeltövön nem is fordul elő, tehát lévén egy trópusi fajról van szó, csak jól fűtött helységekben bír áttelelni. Tehát a hangyák jelenlét általában nem kívánatos. A fáraóhangyákról még azt is érdemes tudni, hogy különböző ilyen humán patogén baktériumokat terjeszthetnek, ezért főképpen kórházakban lehet veszélyes a jelenlétük, hogy összemászkálják a steril eszközöket, sebeket, betegeket, stb. Aztán gyakran találkozhatunk még szalonna bogarakkal, ilyen nagyon kis pici, aprócska, vöröses színű bogarak, főképpen ezek a raktározott élelmiszert fogyasztják, mind lárvaként, mind a kifejlett bogarak. Nagyjából ezekkel lehet leggyakrabban nálunk is találkozni. Illetve még egyet említenék, talán esetleg még a ruhamolyok, amelyek így viszonylag közismertebbek. A ruhamoly példa arra, amikor igazából a lárvájuk az, aki inkább a nem kívánatos vendége egy lakásban, ők azok, akik ilyen keratin tartalmanyagokon élnek, tehát a gyapjúból, sejemből készült ruha, amit megrágják, viszont maguk a kifejlett lepkék már semmiféle kárt nem okoznak igazából.
És mi a helyzet például akár ágyi poloskákkal, vagy gyümölcs poloskákkal, ugye most volt ősszel egy invázió, ugye ők nem annyira gyakoriak, de mégis jobban fölkapja őket, akár a média által az emberek jobban fölfigyelnek rájuk, ez így van, vagy ők is itt élnek velünk?
Poloskák közül vannak vérszívó poloskák, ezek a hírhet ágyi poloskák, de ők azért, tehát ma már azért a higiéniás környezetnek köszönhetően, tehát azért ügyelünk erre, ezek nem annyira gyakoriak, mint mondjuk 200 évvel ezelőtt. 200 évvel ezelőtt azért biztos tömegével találtunk volna bármely házban vagy lakásban, ma már ezek azért annyira nem gyakoriak. Tehát nagyon elhanyagolt, nagyon piszkos lakásokban fordulnak elő, már csak maximum. Ha mondjuk gyümölcspoloskákkal, vagy nagyon sok ilyen eredendően trópusi poloskafaj, amelyet az ember hurcolt szét mindenhová a világban, például a zöld vándorpoloska, tehát ők, amit már korábban is említettem, egyáltalán nem kedvelik az ember közelségét, egyszerűen a tél közelettével ők igyekeznek védett, illetve meleg helyeket felkeresni. Tehát ők is úgy kerülnek be hozzánk, vagy igyekeznek bekerülni a házakba, lakásokba, hogy egy menedékként tekintenek ezekre. És ezért igyekeznek ilyenkor tömegével felkeresni a házakat, lakásokat, és aztán valahogy bejutni.
És akkor egy nagyon fontos kérdés, hogy kell-e félnünk ezektől a rovaroktól, akik ugye itt élnek körülöttünk, itt élnek a lakásainkban?
Ez döntő többségük, ez teljesen ártalmatlan, tehát mi hajlamosak vagyunk az összes ízelt lábúra lényegében betolakodóként tekinteni, de amint ezben az amerikai vizsgálatban is kimutatták, tehát a döntő többségük messze 80% fölött, ezek teljesen ártalmatlanok, tehát semmiféle közvetlenül nem okoznak semmiféle ártalmat vagy kárt az ember számára. És egy meglepő másik eredménye volt ennek a vizsgálatnak, hogy az ilyen tipikus, nagyon gyakran, illetve a köztudatban is szereplő, ilyen ténylegesen kártevőnek minősített ízelt lábokból viszonylag keveset találtak. Tehát összességében ezektől nem kell tartanunk, amik nálunk élnek, ezek is maximum mondjuk megdézsmálják esetleg az élelmiszereket, mondjuk a szalonnabogarak vagy a pikkelykék. Vérszívóktól azért annyira ma már nem kell tartanunk. Porotkák ellen is, bár nem lehet őket teljesen eltávolítani, ha mondjuk valaki allergiás rájuk, de egy szinten lehet őket tartani, tehát megvannak erre a megfelelő módszerek. Tehát összességében nem kell tőlük tartani, nagyon kevés az, amire ráfoghatjuk, tehát rágathatjuk ezt a kártevő jelzőt. Persze ez természetesen akkor arról van szó, amikor az otthonunk, mondjuk a már említett fáraóhangya és a kórházak esete az már egy másik dolog, amikor azért komolyabb következménye is lehet a ezen nem kívánatos vendégek jelenlétének.
És hát ugye azt se felejtsük el, hogy az ember úgy van kódolva, ugye úgy fejlődtünk az evolúció során, hogy alapból félünk a rovaroktól.
Igen, bár ez azért főként inkább azokra az izatlábokra vonatkozik, amik közvetlen módon mondjuk megszúrhatnak, megmarhatnak minket. Közeljövőben azért majd lehet, hogy változni fog ez a viszony, bár most azért még nem annyira elterjedt, hogy mint táplálékként tekintsünk az izatlábokra, de egy hamar bekövetkezhet ez az időszak. Tehát mondjuk a trópusokon azért már megvan ennek a rovarfogyasztásnak a hagyománya, tehát lehet, hogyha majd eljön az az időszak, egyébként az bármennyire is sokak számára ez visszataszítónak vagy visszatetőnek tűnhet a rovarok vagy lovarlárváknak a fogyasztása, nagyon egészséges egyébként. Tehát elképzelhető, hogy majd kicsit más szemmel fogunk rájuk nézni, amikor már majd más módokon függünk tőlük. Illetve mindig azt érdemes szem előtt tartani, hogy sok esetben függünk tőlük. Tehát mondjuk a beporzó rovarokra gondolunk, vagy azok, amelyek a különböző hulladékanyagokat lebontják. Tehát bár sok szempontból okozhatnak, tehát a mi szemszögünkből nézve kártevőnek minősülnek, de akkor mindig arra kell gondolnunk, hogy nagyon sok, tehát a mi szemszögünkből nézve hasznot is hozhatnak számunkra.
Vannak esetleg olyan fajok, ha visszatérve a saját otthonunkra, a lakásunkra, ami kifejezetten hasznos, hogyha van ilyen rovar a házunkban, és inkább ne írtsuk ki?
Ilyen szemszögből nézve, hogy hasznos, mondjuk a pókok jelenlétét tudnám megemlíteni, hiszen ők azért összefogdosnak más ilyen háztáji izatlábúakat, főképpen az ilyen repülőrovarokat, tehát olyan értelemben mondjuk hasznosnak számítanak, hogy mondjuk a csípőszúnyogokat összefogdossák, vagy a legyeket összefogdossák. Ez egyébként a sok ilyen háztáji izatlábúra elmondható. Tehát ők kifejezetten azért is kedvelik az ember közelségét, mert jelen vannak más ilyen izatlábúak, és ők kifejezetten ezeket ragadozzák. Például a légyölő pók szeltlábúnak nevezett soklábú is nagyon gyakran fordul elő lakásokban, ő is kifejezetten más ízeltlábúakat, ő például legyeket kifejezetten szeret fogdosni. Mondjuk ezt tudnám megemlíteni ilyen fajta haszonként.
Én például azt is hallottam több ismerősömtől, hogy amikor bejön a lakásba nyáron egy hímszúnyog, amit ugye árva szúnyognak is mondanak a köznyelben, ugye a nagy szúnyog,
igen,
akkor direkt nem zavarják ki és nem csapják le, mert ugye elzavarja a nőstény szúnyogokat, amik csípnek. Ez így van?
Ez valószínű nem teljesen igaz, tehát a hímek esetleg pont bevonzhatják a nőstényeket, tehát ilyesfajta hatásról én nem tudok. Tehát a szúnyogok ellen a legjobb tényleg a szúnyogháló. Tehát direktbe, amíg mondjuk kontroll alatt tartja őket, az a már mondjuk említett pókok, amelyek ezeket megfogdossák.
Akkor itt eloszlattunk egy tévhitet ezek szerint.
Igen.
Záró gondolatként, ami eszembe jutott, ugye, hogy már ugye rovarok ősidők óta velünk vannak, és ezt ugye bizonyítja az is, mint hogy az interjú elején is említette, hogy több rovarnak akár népi neve van, vagy akár különböző hiedelmek is kapcsolódnak, például igen, a februári igen. Légy az szerencsét hoz.
Így van, vagy ott van például a halálóráján nevezett kopogó bogár, ő hozzá is egy ilyen érdekes hiedelem fűződik. Ők az álszúfélékhez tartoznak, a valódi szúbogarakhoz hasonlóan a lárvaik is ilyen járatokat készítenek, ilyen régi butorokban fordulhatnak elő, és a kifejlett bogarak úgy kommunikálnak egymással, hogy a fejüket ütögetik a bútorba fort járatok oldalfalába, és régen erről terjedt el egy ilyen tévképzett, hogy ütött a halál órája. Valószínűleg annak köszönhető, hogy amikor valamilyen súlyos beteg tartózkodott a szobában, és mellette csendben vírasztottak, akkor különösen jól hallották a kopogó bogarak kopogását, és innen eredt el, hogy a halál óráját jelzik a kopogásukkal. Érdekes régi hiedelem. Igazából a szúpercegés az a kopogóbogarakra vonatkozik. Tehát őket szokták tévesen szúbogaraknak tekinteni. A valódi szúbogarak ők nem fordulnak elő annyi. Tehát ők inkább holt fában, tehát a rendes fákban, tehát kint a természetben fordulnak elő. Ami lakáson belül az álszú. Tehát a szúpercegés az rájuk vonatkozik.